Szólítom Cser Zoltán buddhista teológust, Kodácsi Tamás református teológust, Bankó Zsuzsa adventista teológust, őhozzájuk csatlakozik Rozsnagy Szilvia evangélikus teológus, akit most ezúton be is mutatnék, keresztény, azon belül evangélikus lelkész, budapesti egyetemi lelkész volt évekig, jelenleg a Deák-téri evangélikus gimnázium iskola lelkésze. Ökumenikus ifjúsági tanács vezetőségének egyik tagja volt, a vallások világtalálkozója a Békéért világszervezet európai régiójában, mind az ifjúsági bizottság, mind pedig a női bizottság munkájában is tevékenyen részt vesz. Szólítom még Tasi István, avatott nevén Isvara Krishna, kultúraantropológust, aki Vaisnava teológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola tanársegéde. Egyetemi tanulmányait az ELTE BTK kulturális antropológia szakán végezte. A Védikus Tudományok Kutatóintézetének vezetője, ahol a modern tudomány, illetve az ősi indiai védikus írások összehasonlító elemzésével foglalkozik többféle tudományterületen. Kutatási területei a hinduizmus irányzatai, a modern tudomány kulturális hatásai. 4 könyve jelent meg a tudomány és a vallás határterületeit érintő kérdésekben. Szólítom még a kerekasztal beszélgetés moderátorát. Nagy Szabolcs római katolikus teológust, aki a Pannonhalmi Békés-Gellért Ökumenikus Intézet tudományos főmunkatársa. Az ELTE AJK filozófia tanszékén egyetemi oktató. A Nemzetközi Ökumenikus Társaság alelnöke és a Teológiai Bizottság moderátora. A Vallásközi Párbeszéd Társaságának elnöke. Kérem, fogadják őket szeretettel.
Mindenkit szeretettel köszöntök, Nagy Pál Szabolcs vagyok. Mint láttuk a fő előadásban, a vallástudomány és a vallásbölcselet 3 modellel siet a vallások és a vallásközi párbeszéd segítségére, exkluzivista, inkluzivista és pluralista modellekkel, amelyeket sarkítva úgy fogalmazhatnék meg, a kizárólagossági modell csak nekem van igazam, mindenki más téved, a belefoglaló vagy inkluzivista modell másoknak annyiban van igaza, amennyiben egyetértenek velem. A pluralista egyenrangúsági modellt pedig úgy sarkíthatnám, mindenkinek igaza van, senkinek nincs igaza, az igazság senkié, nincs igazság. Mint látjuk, és Kodácsi Tamás és mások is már elkezdték pedzegetni, mind a 3 modell ezer sebből vérzik, ezért azt kérdezném most a kerekasztal részvevőitől, hogy van-e negyedik modell, van-e modell az inkluzivista és a pluralista modell között, mennyiben hasznos ez a fölosztás a vallásoknak és a párbeszédnek. Isvara Krishnadasszal kezdjük. De jó ez így. Kérlek, kezd. Itt is van.
Jó. Azt gondoltam, hogy a sor végén ülök, de kiderült, hogy az elején. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Azt hiszem, hogy a leginkább Bankó Zsuzsa véleményéhez fog hasonlítani az enyém, mert én azt gondolom, hogy ez a belefoglaló modell, inkluzivista modell, ez nem annyira ördögtől való, és hogyha valaki hisz egy bizonyos vallásnak a tételeiben, akkor igazán már, hogyha nem akar teljesen kirekesztő vagy ellenséges lenni másokkal, akkor az a megoldás marad, hogy hasonlítja, hogy van, amiben egyetértünk, és van, amiben nem. Ami mégis árnyalatokat jelenthet ezen a felfogáson belül, hogy valaki mennyire tud toleráns lenni azzal kapcsolatban, hogy másoknak vannak az enyémhez nem hasonló tételei. Mert szóval ez egy átfedő modell, mondjuk úgy. És hogy mi ezeknek a különbségeknek az oka? Szóval én személy szerint ugye a védikus teológiát, a védikus filozófiát, vagy annak a Vaisnava ágát fogadom el, és mint ilyen úgy gondolkozom más vallásokról, hogy nagyon nagy területen más vallásokkal ez a nézetrendszer átfed, egy monoteista, Isten szeretetét, tanító vallás, ami azt mondja, hogy Isten mindennek a végső oka, és az embernek a célja, hogy visszatérjen hozzá. És azt gondolom, hogy legalábbis a monoteista vallások ezzel egyetértenek, és vannak részletek, amikben van eltérés. Az én felfogásom szerint az eltéréseknek lehet az oka az egyes kinyilatkoztatások részletességében rejlő különbség. Ugyanaz a tárgy, ugyanaz a téma, de nem biztos, hogy ugyanolyan részletességgel van kifejtve. Lehet az oka a félreértés is, vagy még a vallásnak a gyökereinél, vagy az idők során. Ugye, amikor az emberek tudást adnak tovább, akkor ebben történhetnek változások. Ugye, az én véleményem szerint meg lehet őrizni tisztán is a tudást, hogyha önmegvalósított lelkek örökítik a tudást, akkor nekik a szívükben benne van az abszolút igazság, és mindig tökéletesen tudják továbbadni. De amikor nincsenek tökéletes lelkek, akkor akarva, akaratlan változtatni fognak rajta. Szóval van ilyen oka is a vallások közötti különbségnek. De ez nem ok arra, hogy az ember ellenséges legyen, vagy meg nem értő legyen más vallásokkal, hanem lehet velük ugyanúgy szolidáris, megértő, kedves, annak ellenére, hogy bizonyos pontokon eltér a véleményük. Ugye mi indítottunk például egy vallásközi párbeszéd sorozatot ezzel a címmel, Nagypál Szabolcs is részese volt ennek, vitatkozzunk szeliden. Szóval örömmel jelentem, hogy ez lehetséges. Általában úgy gondolkozunk, hogy amikor felfogások között különbség van, akkor jaj, ezek bántani fogják egymást. Szóval valahogy el kellene jutni arra szintre, hogy lehetnek különbségek, és a különbségekkel együtt lehet élni. Ugye a mi lelki tanítómesterünknek, aki Krisna tudatot nyugatra hozta, volt ez a hasonlata, hogy ugyanúgy, ahogy vannak különböző pártok, amik másképp gondolkoznak, és hát lehet, hogy szimpatizálunk valamelyik párttal, lehet, hogy nem szimpatizálunk valamelyikkel, de elfogadjuk, hogy ugyanazon kérdésekről másképp gondolkoznak. Vannak, amiről mindenki ugyanúgy gondolkozik, alapkérdésekről, és vannak különbségek. És mondjuk a szélsőséges pártokat leszámítva ez nem vezet erőszakhoz. Szóval együtt lehet élni a különbségekkel, és valaki gondolkozhat úgy, hogy én azt gondolom, hogy az enyém a teljesség, vagy a legközelebb áll a teljességhez, és ugyanakkor lehet kedves, együttműködő, szeretetteljes másokkal. Ez a meggyőződésem, és ezen szeretnék fáradozni.
Köszönöm szépen. Én abból indulnék ki, hogy tulajdonképpen mit tekintünk vallásnak. Ugye ez is szerepelt a kiküldött kérdések között. Én elég elszomorodva tapasztalom azt, hogy ma valláson sokan csak egy hagyományhoz tartozást értenek, mások élményt keresnek, és vannak, akik egyszerűen közösséget keresnek. Én egyiket se tartom valódi vallásnak, ha ez az összes. Keresztény lévén hadd idézem azt, amit Jézus mondott, hogy akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Szerintem az értékes, hiteles vallásosságban feltétlenül az igazságkeresés dominál, és van egyfajta meggyőződése az igazságról, és természetesen van egyfajta bensőségessége is, egy léleki kapcsolat, és ezért én úgy gondolom, hogy az nem probléma, így ezt fejtettem ki előzőleg is, hogy ha valakinek meg van győződve annak a vallásnak, vagy vallási közösségnek a benne képviselt igazságnak az igazság tartalmáról. Én saját magamról azt mondom, hogy nagyon helyesnek tartom a nyitottságot, és hogyha úgy találnám, hogy valami meghaladja azt, amit én jelenleg igazságnak tartok, azonnal lépnék afelé. Tehát legyen nyitottsága arra, hogy bármit meghallgasson, megfigyeljen. Ugye, bocsánat, egy kicsit talán humoros a hasonlat, de egyszer egy hajdúszoboszlón egy pásztorral beszélgettünk, így a mezőn találkoztunk össze, és megkérdeztem, hogy ezt a mesterséget választotta. Azt mondta, hát amelyik féreg a tormába esik, azt hiszi, hogy az a legjobb. Hát ilyen alapon ugye tartozik az ember valamelyik vallási irányzathoz, ezt én nem tartom egészségesnek. Mivel azt mondtam, hogy a vallás lényege az igazságkeresés, szerintem az értékes vallásosság, racionalitás is legyen benne. És tényleg az emberi rendeltetést keresse benne, akkor nyitott, mindent meg akar ismerni, mindenről gondolkodik. És amit az előbb mondtam, hogy a lelkismereti szabadságot látom megoldásnak, és én úgy látom, hogy annak a tiszteletben tartását, ami persze elismerem, hogy nagyon törékeny az emberek között, mert az ember eredetileg erőszakos természetű, és egy bizonyos tudatosságot, intelligenciát, etikát kíván az, hogy az ember a lelkismereti szabadságot komolyan vegye és tiszteletben tartsa. És így én a nyitottságot és a lelkismereti szabadság tiszteletben tartását tartom megoldásnak. És amit szintén elmondtam az előbb, viszont egyedül üdvözítő vallás nincs. Itt a kizárólagosság szerintem nem megengedett, mert az Isten a bíró, és ezt már nem tartom egészségesnek, lehet kizárólagossági alapon hite, hogy ő az igazságot kívánja követni, és úgy gondolja, hogy van, az legközelebb áll az igazsághoz, ugye ez helyén van, de viszont ott már nem tartom egészségesnek, ha az én egyházamon kívül nincs üdvösség álláspontjára helyezkedünk.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én egy kicsit rövidre fogom a mondandómat, vagy rövidebbre. Az én kedvencem így a modellek között, az a pluralista modell. Tehát ez egy ilyen kellemes, élhető dolog. Másrészt viszont egy óriási ellentét van bennem, mert keresztényként, vagy evangélikus lelkészként én azért szeretek ahhoz ragaszkodni, hogy amiben én hiszek, az egy igaz dolog, és szerintem, nem tudom, én így megtaláltam az igazságot. Ha nem találtam volna meg, akkor még mindig így nagyon keresnék, vagy akkor én is tényleg így arra felé indulnék el. Ráadásul Jézusnak még van egy ilyen missziói parancsa is, hogy ha már megtaláltad az igazságot, azt még így add is tovább, és így hirdessem a többieknek. Tehát ez azért okoz egy ilyen kellemes belső feszültséget az ember életében. És ezért én így most személyes vallomást hatják. Én a számomra élhető modellt, azt abban találtam meg, hogy ez a pluralista modell, én is ragaszkodom ahhoz, hogy van az igazság, és én megtaláltam a kereszténységben az igazságomat, hogy számomra van egy olyan modell, hogy én azt a tényt, hogy én megtaláltam az igazságot, és hogy akár azt is mondanám, vagy merném mondani, hogy megtaláltam a teljes igazságot, én ezt egy kicsit zárójelbe teszem. Nem feladom, és nem mondom azt, hogy de nem, és egyenlőségjelet sem teszek, hogy de ez pontosan ugyanaz az igazság, mint bármelyik másik vallásban, hanem egy kicsit zárójelezem. És ez, hogyha zárójelezem, akkor egyenlőnek tudom tekinteni bármelyik más vallás képviselőit, és bármelyik más vallás is, és akkor párbeszédbe tudok vele lépni. És szerintem, vagy én azt találtam a magam számára, hogy ez egy fontos alap. És hogyha ezt meg tudom tenni, akkor a másik vallás képviselője is megérzi ezt a tiszteletet, meg megérzi ezt a kíváncsiságot, amivel én fordulok felé, de meglátja azt az őszinte hitet is, hogy én azért tényleg találtam valamit, és mi most nem csak valamit itt ködösítünk, és valami közös cél felé itt haladunk, hanem komoly dolgokról is tudunk beszélgetni.
Nekem mindig az a kedvenc példa az ilyen vallási vitákkal kapcsolatban, hogy éles vallási viták után kimennek a képviselők, és kávét isznak, sütit esznek. Ugyanazok vagyunk, tehát vitatkozni lehet, de aztán az alapvető dolgainkban ugyanazok vagyunk, és ezeket érdemes megfigyelni, ezeket a pontokat, ugyanúgy szeretjük a tiszta levegőt, stb. A buddhizmusban a nagyon rövid válasz a kérdésre, a Szabolcs kérdésére, remélem mindenki érteni fogja, ez a méhecske, a szarvas és az oroszlán. Na jó, azért elmondom, hogyha valaki nem értené. Tehát a buddhista felfogás szerint ezek képzetek. Tehát a kizáróság is egy képzet, akkor az együttműködés is egy képzet, és az, hogy magába foglaljuk is egy képzet. És a megvilágosodás, a legbelsőbb lényegünk a képzeteken túl van. Ez azt jelenti, hogy sorrendbe állítva, először az ember, mi azt javasoljuk, hogy legyen olyan, mint a méhecske, minden virágra szálljon rá. Tehát mindenhova menjen el, az összes vallást ismerje meg, az összes módszert ismerje meg, mert így tud rátalálni arra, hogy neki mi való. Tehát Buddha 84 ezer darmát adott, ami azt jelenti, hogy 84 ezer szennyezett érzelmünk van, és mindegyikre adott egy gyakorlatot. Ami azt jelenti, hogy egyáltalán nincs egységes vallás ilyen szempontból, mindenkinek a sajátja, valahogy úgyis a saját szemszögéből fogja gyakorolni. A szarvas az azt jelenti, hogy elbújik, tehát ha megtalálta a kis virágját, az ő kis vallásos virágját, akkor azzal elbújik, és elmélyed. Miért mélyed el? Mert alapvetően a vallások célja az érzelmi átalakulás. Hogy egy egoista, nem szerető, zárt lényből egy nem egoista, szerető, nyitott lényé váljunk. Tehát ez a célja a belső szempontból, mert hiszen közelednünk kell vagy a legbelsőbb lényegünkhöz, vagy a teremtőhöz, vagy Istenhez. De ez az ösvény célja. És amikor ezt megtalálta az ember, akkor jött az oroszlán, megnyilváníthatja, hogy megtalálta a dolgot, és akkor taníthatja. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy mind a három rendszert kell tudni gyakorolni. Jó, hogyha ebben a sorrendben tudja ezt az ember gyakorolni, és akkor... Amiket a negyedik módszert, mint modellt pedig ajánlhatnánk, az pedig a hasznosság. Tehát amelyik, ami hasznos. Azt kell nézni, ami hasznos. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Csak meg ne egy az oroszlán a szarvast. Az jutott eszembe, hogy úgy fogok fogalmazni, ahogy Napóleon tanította, hogy röviden és homályosan fogalmazzatok. Tehát Szabolcs, igen. Szóval én is azt gondolom, hogy ezek a modellek, az inkluzivista, exkluzivista és a pluralista modell, ez százszebből sebből vérzik. Hogyha azt mondom, hogy ugye az exkluzivista, a kizáró modell az olyan, ami nem udvarias, meg már nem divatos erről beszélni, sem akkor sem, hogyha Krémerre vagy Fantira hivatkozunk. De azt gondolom, hogy az inkluzivista modell, hogy én az igaz vallást követem, és lehetnek még más hasonlóan igaz, vagy körülbelül ilyen igaz vallások, ez lényegében egy udvarias változata a kizáró modellnek. Tehát ebben ugyanaz van benne, csak sokkal modernebb és sokkal szalonképesebb módon, mint a kizáró modellben. Hogyha rán erre gondolok az anonim kereszténység gondolata kapcsán, vagy Jürgen Moltmannra, ha protestánsra gondolok, ugyanezt a dolgot érzem. Tehát mind a kizáró, mind a magába foglaló, vagy belefoglaló modell, az egy csiki-csuki, csak más az, hogy ki van belül és ki van kint. És azt gondolom, hogy Máté Tóth professzornak nagyon jó meglátása volt, hogy ezt a vallási pluralizmust kiemelte ebből, mert ez tényleg egy alapvetően más modell. Ezzel kapcsolatban pedig az a problémám, hogy az egyenrangú vallások és az egyenértékű vallásoknál ez az érték és ez a rang, ez egy kakukktojás. Tehát fogalmam nincs, hogy mi alapján értékelem ezeket, és mi alapján állítok fel bármiféle rangsort. Tehát azt gondolom, hogy ez a modell sem igazán megfelelő. Lehet, hogy olyan modellt kellene keresni, ami normálisan így a párbeszédekre jellemző, hogy izgalmas-e vagy nem, őszinte vagy sem. Amikor készültem erre az előadásra, egy cikket olvastam, ami pont azt vizsgálta, hogy a vallási pluralizmus mennyire erősíti a vallási vitalitást. Tehát az, hogy az ember önmagát jobban megismeri, hogy lelkesebb lesz tőle. Én azt gondolom, hogy ilyen, akár ilyen érzelmi szempontok alapján is lehetne modelleket felállítani. Köszönöm.
Még egy vagy két kör fogunk futni, utána pedig kinyílik kérdéseknek ez a kerekasztal, úgyhogy kérem készüljenek okos és tiszteletteli kérdésekkel. A többször előkerült a hithirdetés misszió kérdésköre, erre vonatkozik a mostani kérdésem. Vajon hogyan viszonyul egymáshoz vallásközi párbeszéd és hithirdetés misszió? Sutba kell dobnunk most már a missziót, hogy eljött a vallásközi párbeszéd kora, vagy pedig éppen egy csodálatos álca a vallásközi párbeszéd a misszióra, hogy így is győzögessük egymást. Mi a véleményük erről? A változatosság kedvéért Cser Zoltánnal kezdjük, és erre fele fogunk haladni.
Eluralkodott a káosz a rendszerben. Hát egy érdekes, hogy én vagyok az első megszólított, mert nagyon rövid lesz a válasz, ugyanis a buddhizmus az nem ismeri a misszió fogalmát, úgyhogy nem tudjuk.
De hogy terjed akkor, Zoltán?
Belátás alapú vallás, úgyhogy egyébként van most erre példa, hogy a modern korban ugye divatossá válik, de igazániból a buddhista tanítások szerint nem pozitív az, hogyha valaki rábeszél. Tehát ezért volt az, hogy a buddhizmust azt elvileg 21 éves kor előtt nem, nagyon örültek neki. Voltak persze kolostori rendszerek, stb. De ott is betartották a hagyományt, hogy 20 éves vagy 21 éves korban neki önállóan kellett döntenie, mert belátás alapú vallás, tehát nem hit alapú, ami azt jelenti, hogy nincs egy olyan fajta elv, amit el kell fogadni. Persze van, mert van négy pecsét, menedék, stb., de belátáson alapul. Éppen ezért nincs ilyen, hogy misszió. Hát a terjedés az, nem tudom, szájhagyomány, levelezés. Nem tudjuk. Köszönöm.
Szilvia.
Hát nehéz a kérdés. Tehát a kereszténységben misszió az van, vagy ez nincs feladva. Viszont ami szerintem fontos, hogy ez külön legyen válaszva a vallásközi párbeszédtől. Tehát szerintem az elképzelhető lehető legrosszabb változat az, amikor ez a kettő összekeveredik. Tehát egy vallásközi párbeszéd terepe az minden lehet, csak missziós terület nem. És ez még ilyen álcázott formában sem lehet. Hiszen van olyan, nem tudom, tehát a vallásközi párbeszédnek azért vannak különböző fokozatai, és akkor ezek között az egyik ilyen, nem tudom, legalsó az az, amikor összeülnek az emberek, a különböző vallások, képviselői, és aztán mindenki elmondja a saját véleményét, anélkül, hogy ezek ütköztetve, megkérdőjelezve bármi lenne velük, csak mindenki elmondja a sajátját. Ilyenkor, amik elhangoznak, azok alapvetően úgy hangoznak el, hogy ilyen pozitív színbe tüntesse fel az ember a saját vallását, sőt, megnyerje a többieket is, és így megmutassa, hogy ez mennyire jó az övé. Ez egy ilyen csúnya dolog, tehát ez nem vezet sehova, illetve nagyon rossz eredményeket hoz, és így alapjaiban megfojtja az, hogy ez tovább tudjon fejlődni, és egy ilyen magasabb szintre eljusson egy vallásközi párbeszéd.
Én követem az eddigi gondolatmenetemet, hogyha valakinek van egy őszinte vallási meggyőződése, és az tényleg ebben van racionalitás is, és ő azt azt valóban igazságnak tekinti, én szerintem minden ilyen vallásnak természetes következménye a misszió. Már csak a szeretetből következően is. Ha ő ezt értéknek tartja, ha igaznak tartja, akkor tovább akarja adni más embereknek is, hogy segítsen. Csak az a kérdés, hogy hogyan. De ez óriási kérdés. A misszióval rettenetesen vissza lehet élni. És most nem csak arra gondolok, hogy fegyveres misszió, mondjuk a gyarmatosítás korában, hanem arra is gondolok, hogy például érzelmi manipulációkkal befolyásolni embereket. Ezek sajnos azt kell mondom, a kereszténység sem mentes tőle, hogy érzelmi ráhatásokkal. Ez elfogadhatatlan. Itt is csak a lelkiismereti szabadsághoz térek vissza. A missziónak a lelkiismereti szabadság legteljesebb tiszteletben tartásával folyhat. Annak tudatában, amit egy erdélyi fejedelem így mondott, hogy három dolog van csak Isten hatalmában: a semmiből teremteni, a jövendőt megmondani és a lelkiismeretet meggyőzni. Ha valaki ennek a tudatában képviseli a missziót, hogy ez az Isten hatásköre, és semmiféle manipulációt, ráhatást nem szabad, csak a szelíd tanúskodás, ami a másik szabadságát tiszteletben tartja, akkor nincs a misszióval baj. Említeném, hogy például a Biblia utolsó könyvében olvassuk ezt a mondatot: aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ha a misszió ez 100%-ig ezt képvisel, akkor semmi probléma nincs, és a vallások békés együttélését egy pillanatig sem zavarja. Viszont azt sem tartom egészségesnek, hadd tegyem hozzá, ami ugye az úgynevezett ökumenikus etikában egy időben ez nagyon előtérbe került, hogy például keresztény missziók osszák föl egymás között a területet, és akkor az egyik itt misszionál, a másik ott misszionál, mert ugye egy kötelező pluralizmus, igazság pluralizmusa alapján, és a prozelitizmus tilalma. Ugye a prozelitizmuson ma az értendő, hogy egyik felekezetből a másikba való áttérés. Ez is a lelkiismereti szabadság korlátozása. Szerintem a gondolatok szabad áramlásától soha nem kell tartani, csak ez azzal a tisztességgel történjék, hogy a másik ember személyiségét azt feltétlenül becsülöm, és csak tisztességes tanúskodás van, és nem több ennél.
Ide kérjük.
Én azt gondolom, hogy természetes, hogy minden vallásnak van missziós törekvése, vagy majdnem mindennek. És hogy amikor valaki úgy érzi, hogy az igazságnak a birtokosa, vagy nem, hogy birtokosa, hanem szerencsés módon valakitől megkapott valami olyan dolgot, amiről azt gondolja, hogy igaz, és másoknak a javára van, akkor természetes, hogy ezt meg akarja osztani másokkal. Ezekkel a lábjegyzetekkel természetesen, vagy ezekkel a fontos alapelvekkel, amit Vankó Zsuzsától hallottunk, hogy ez milyen hangulatban kell, hogy történjen. Ugyanakkor a párbeszédnek egy nagyon fontos kiegészítő szerepe van ehhez képest. Akár egy többségi vallást képvisel valaki, akár egy kisebbségit. És tudjuk, hogy ez a Földön mást és mást jelent, hogy mi egy többségi és mi egy kisebbségi. Szóval amikor a keresztény misszionáriusok elmentek különböző kontinensekre, ők is kellett, hogy párbeszédbe kerüljenek azokkal a kultúrákkal, vallási kultúrákkal, ahova elmentek, ahhoz, hogy hatást tudjanak elérni. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ilyen értelemben a párbeszéd, bár közvetlenül nem misszió, de lehet a missziót segítő vagy támogató dolog. Párbeszédnek a hiánya pedig lehet az akadálya. De hogyha valaki csak misszionál, de nincs párbeszédben azzal a társadalommal, azzal a kultúrával, azzal a vallással vagy vallásokkal, amelyek körbeveszik, akkor nagyon el tud szigetelődni, nagyon rossz fényben tűnik fel a társadalomban, és a saját misszióját folytja meg. Amikor pedig kisebbségi helyzetben van egy vallás, akkor ez dominánsan, akkor ez határozottan igaz. Szóval a példának okáért a mi vallásunk, ugye ebben a kultúrkörben nem annyira ismert. Szóval, hogyha nincs egy nyitottság bennünk, akkor egy teljesen izolált közösség lesz, akiről senki nem tud, ami nagyon furcsának tűnik külsőségeiben vagy hitelveiben. Hogyha nincs egy olyan dialógus, amin keresztül be tudjuk mutatni magunkat, akkor még nem hogy a missziónak, de még a fennmaradásnak a feltétele is megszűnnek. Szóval azt gondolom, hogy mind a többségi helyzetben lévő vallásoknak fenn kell tartaniuk a párbeszédet a saját missziójuk mellett, mint pedig a kisebbségi vallásoknak. Az együttműködésről is szeretnék pár gondolatot mondani, de lehet, hogy arról lesz külön kérdés. Mondjam most, vagy majd?
Most
mondom, hogy ugyanakkor a párbeszédnek van egy olyan magasabb foka, amit én hiszek, és látom jó példáit is, amikor nem csak arról van szó a különböző vallású emberek között, hogy üljünk le, és próbáljuk megismerni egymást, most szeressük, ne szeressük, én vagyok jobb, ti vagytok jobb, egyforma jók vagyunk, én foglallak be benneteket, ti foglaltok be engem, hogy van ez? Szóval nem csak egy ilyen elvont teológiai síkon megy ez, hanem ha van egy közös megértés, mondjuk a monoteista felfogású vallások között, hogy mi Istennek a szolgái vagyunk, ha ebben nincs vita, akkor van egy közös missziónk. Szolgáljuk együtt Istent. És ezt meg lehet csinálni. És akkor ez bontja le a falakat a vallások között, és ennek csak meg kell találni a módját, hogy ez hogy történjen. Azt gondolom, hogy nagyon sokféle módon történhet, és nagyon nagy erő lenne ebben. Ez nem jelenti azt, hogy bárkinek fel kell adni a saját vallási identitását, de egy nagy üzenet a világ felé, és egy nagy üzenet a nem hívő társadalom felé. Mert amikor a vallások csak egyedül harcolnak, vagy misszióznak, annak van egy ereje. De amikor együtt van egy üzenetük, annak van egy igazi erős üzenete. Szóval, hogy a vallásoknak nem egymások az ellenségei, vagy a riválisai, főleg ebben a modern világban, hanem van egy erős, most lehet vitatni, hogy erősödő, vagy gyengülő, de van egy erős ateista vonulat. És ez a közkultúrának a része. Példának okáért bármilyen általános iskolai, gimnáziumi tankönyvet olvasunk, a világ hogy jött létre, egy nagy robbanással, az élet hogy jött létre, véletlenek révén, nagyon sok véletlen, nagyon-nagyon véletlenül, nagyon véletleneket eredményezett, és ezek volnánk mi. Ez olyan, ami minden vallást kihív, nem egyetlen egy vallást, ez minden vallást kihív. És aztán, jó, persze, különböző teremtés felfogások vannak. hatnapos teremtés, vagy az csak egy szimbolikus, de Isten külön teremti a fajokat, vagy Isten evolúcióval teremt, vagy van egy intelligens tervezettség felfogás. Szóval van egy választék, mondjuk úgy a teista vonalon, de mindegyik ellentétben áll azzal a közkultúránkban kizárólagosan oktatott, mondjuk most nem számítva az egyháziskolákat, kizárólagosan oktatott felfogással, hogy minden véletlen, és minden csak az anyagnak a terméke. Itt van egy missziós kihívás, van egy közös missziós kihívás. Mondjuk meg, legalább mondjuk azt, hogy van egy másik válasz. Lehet, hogy nem bizonyítjuk, és ugyanúgy, ahogy a vallási pluralizmust biztosítjuk, biztosítani kell a pluralizmust, hogy a nem hívők is gondolkodhassanak úgy, hogy akarnak. De miért hagyjuk azt, hogy ilyen tudományos materialista ideológiák maradványként 20 évvel a rendszerváltás után kizárólagosan uralják a közoktatást? Vannak missziók, és van közös misszió, szociális vonalon, és annyiféle közös munkát lehet találni, ahol az összefogásnak a társadalom felé van egy nagy üzenete. Hogy én nem csak a saját hittársaimmal tudok együttműködni, nem csak azokkal, akik ugyanúgy gondolkodnak mindenben, mint én, hanem azokkal, akikkel az alapokban egyetértünk. És ennek egy igazi hatalmas ereje van a világ felé, és azt hiszem, hogy ennek ereje van Isten felé. Isten szereti, amikor a benne hívők fogják egymás kezét, és úgy végzik a szolgálatukat. Nem a különbséget látják, hanem a közös elveket és a közös missziót.
Köszönöm szépen. Alig bírok magammal, hogy ne reflektáljak Istvánnak a világ eredetére szóló
reflektáljak,
de nem teszem, hanem arra koncentrálok, amit Szabolcs kérdezett, hogy a missziónak mi a helye a vallásközi párbeszédben. Azt gondolom, erre az a jó válasz, hogy nincsen helye, tehát ez nem az a hely, hanem egymást kell megismernünk. De ha ezt mondom, úgy se hiszik el. Tehát biztos csak azért mondom ezt, hogy meggyőzzem őket. És így is van. Tehát de azt gondolom, hogy az, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, eztől nem akarok megszabadulni. Tehát számomra ez egy élő dolog, hogy Jézus Krisztus megváltott, és hogy ezt hirdessem. És miközben ezen gondolkodom, és erről beszélek, észre kell vennem azt, hogy az a kereszténység, amit hirdetek, az bizony pontosan azért, mert komolyan veszem. Megszégyenül azzal szemben, amit Istvánnál látok az ő nyitottságában. Megszégyenül abban, amit, ahogyan Vankó Zsuzsát hallgatom, és minden egyes mondatán vagy hozzászólásánál van egy bibliai idézet. Megszégyenül akkor, amikor Szilviának a vívódásait, őszinte vívódásait látom, és ahogy Zoltánnak a logikus menetét és a lépésről lépésre felépített gondolatmenetét látom, miközben számomra a saját vallásom, a saját kereszténységem a lehető legfontosabb. Számomra tényleg ez a lenni vagy nem lenni kérdés, a lét kérdés, ezt nem akarom tagadni. Pontosan azért tartom ezt fontosnak, mert ha ezt feladnám, akkor ez a párbeszéd, akár vallásközi párbeszéd, azt gondolom, hogy hiteltelen lenne. Tehát akkor valami másról beszélnénk, vagy máshogyan beszélnénk erről.
Eszembe jutott, hogy mivel illusztrálhatnám gyakorlatilag, hogy mi az egészségtelen misszió. Nem tudom, hallottuk ezt a kifejezést, hogy gyülekezet növekedési program. Ezt én elfogadhatatlannak tartom. Ha ez a cél, akkor ebből nem lesz őszinte becsületes és a megfelelő misszió. Az manipulálásra megy, az tömeggyűjtésre megy. Tehát ezt a programot sose tudnám keresztényként elfogadni, vagy azonosulni vele.
Szóba került az ökumenikus mozgalom a kereszténységen belül. Ugye a 19. század végén felerősödött az igény a teljesen széttöredezett kereszténységben, hogy az egyes keresztény felekezetek párbeszédbe lépjenek egymással, és hogy fokozatosan esetleg megvalósítsák, vagy remény szerint megvalósítsák az egyház látható egységét újra. Erre vonatkozik a mostani kérdésem mind az öt előadónak, hogy a jelenlévő három vallásban vannak-e valláson belüli párbeszédek az esetleg meglévő megosztottságok felszámolására, és hogy hogyan viszonyul egymáshoz a valláson belüli párbeszéd és a vallás közi párbeszéd. Vankó Zsuzsával kezdjük, hogy fokozzam az űrzavart, és arra felemegyünk.
Köszönöm szépen. Tehát ugye most az ökumenikus mozgalomról volt szó, én nem először képviselem, azt hiszem valahol máshol is együtt voltunk, hogy nekem fenntartásaim vannak a szervezet ökumenikus mozgalommal szemben, és ezt nagyon egyszerűen már, ha hallottuk, hogy mindig bibliai példát hozok, hadd hozzak most is egyet, de nem az én saját ötletem, hanem én ezt egy öreg baptista bácsitól hallottam, de azzal együtt azonosulni tudok vele. Tudnélik, ugye a jó pásztor példázatára gondolom emlékszünk, a János Evangélium a 10. fejezetében ez egy híres ökumenikus textus, ugye, hogy lesz egy akol és egy pásztor. Mondjuk azt csak megjegyzem, hogy a görög szövegben az, hogy lesz egy nyáj és egy pásztor, azért az egy kis különbség, mert mindjárt intézményesülésre gondolunk, ha aklot hallunk. És nos, a bácsi nekem így mondta, hogy őt az zavarja a szervezett ökumenikus mozgalomban, Egyházak Világtanácsa központtal fémjelzett ökumenikus mozgalomban, hogy itt az aklok egyesítésére történik törekvés. Ő pedig Jézus szavaiból azt olvassa ki, hogy ő pont arról beszélt, hogy az ő igazi juhait akarja egyesíteni, akiket a pásztor személye köt össze. Nos, tehát akkor hadd mondjam azt, hogy az aklok egyesítésében sok veszélyt látok, viszont az igazi, az Istenben igazán hívők lelki ökumenizmusát pedig nagyon pártolom. És abban nagyon hiszek, hogy minden felekezetben vannak, akik a Krisztus igazi juhai, és én fenntartás nélkül ismerem el testvéreimnek őket, de az aklok egyesítésével nagyon sok fenntartásom van.
Hadd válaszoljak, vagy reflektáljak egy kicsit nagy örömmel az előbbi felvetésekre. Én az ökumenikus mozgalomból jövök, hozok egy új szint most. Én hiszek az ökumenikus mozgalomban, és abban, hogy ez tud bármilyen eredményt hozni, pozitívat is, szervezeti szinten is. Szerintem itt amennyire mi küzdünk így az ökumenikus mozgalomban, ez nem annyira ez az aklok egyesítése, hanem hogy egy újabb bibliai idézetet hozzak. Ez a Jézus főpapi imájára hivatkozás, amikor Jézus azért imádkozik, hogy mindnyájan, akik benne hisznek, azok egy legyenek, vagy egyek legyenek, ilyen furcsa magyarul. Tehát, hogy ezért az egyház egységéért, hiszen Krisztus azt mondja magáról, hogy ő maga a test, akiben, akik hisznek, azok így egyesülnek bennetek, mint egy testként. És akkor ez a, nem tudom, ma, ahogyan látjuk a keresztény egyházakat, hát ez sok minden, csak nem éppen ez az egy test megjelenése, hanem nem tudom, egy ilyen szétdarabolt test. Tehát, hogy ennek a testnek a gyógyítása történik, amikor, nem tudom, az ökumenikus, vagy amiért az ökumenikus mozgalom küzd. És, de hogy ezt így nem ragozzam tovább, hanem inkább az eredeti kérdése, hogy is a vallás, tehát, hogy a vallásközi párbeszéd, illetve az ökumenikus mozgalom hogyan hatnak egymásra. Tehát egy alapvető dolgot szeretnék tisztázni. Az ökumenikus mozgalom az arra irányul, tehát ott valóban egy ilyen egységtörekvés van, tehát hogy a különböző felekezetek, különböző keresztény egyházak ismét egy egyházzá legyenek. A vallásközi párbeszédet, amikor folytatunk, akkor ez sosem cél, és szerintem nem is szabad, hogy cél legyen. Tehát, hogy ott nem egy nagy közös vallást szeretnénk létrehozni, hanem legfeljebb ilyen közös vagy ilyen vallási együttműködéseket. De nem egy szervezeti egységben nem gondolkodik az ember. Tehát itt a cél az egészen más. A módszerek azok viszont hasonlóak, tehát ez a párbeszéd légköre, a közös együttműködés kialakítása. A vallásközi párbeszéd viszont nagyon sok mindent megtanított a kereszténységnek, vagy így az ökumenikus mozgalomnak. Például a keresztényeknek így át kellett gondolniuk, hogy ahelyett, hogy tehát, hogy amikor meghívják őket mondjuk egy ilyen vallásközi kerekasztalban, és általában akkor mondjuk az van, hogy egy keresztény van ott, aki az egész kereszténységet kell, hogy képviselje, akkor erre képes legyen. Tehát akkor ott ne azt mondja, hogy én most csak itt evangélikus vagyok, és akkor én csak így arról mondok, a többiek nincsenek itt, azokról nem mondok semmit, vagy éppen szidom őket, hanem hogy annak az embernek képesnek kell lennie ott az egész kereszténységet képviselnie. Ez egy dolog. A másik, a kereszténység mielőtt így a, nem tudom, vallásközi párbeszédbe lépett, alapvetően ilyen Krisztus központú volt. A vallásközi párbeszéd az viszont megtanította neki, hogy egy kicsit komolyabban vegye a Szent Háromságot, és az, például az Isten, az Atya mindenhatóságát, illetve az, hogy ő, az Atya az így nem korlátozza magát feltétlenül mondjuk így egy vallásra, vagy így a kereszténységre, hanem megmutatkoznak a jósága, meg a gondviselése más vallásokban is, illetve más vallású hívők életében is, illetve a Szentlélek is, tehát az a Szentlélek ott fúj, ahol akar, ez így komolyan lett véve a vallásközi párbeszédben, így keresztény oldalról. És az, hogy így pontosan hol ismerem föl a Szentlélek munkáját más vallásokban, ez így nincs konkrétan leírva, de ennek a felismerése, vagy ennek a komolyan vétele, hogy ez így lehetséges, az viszont megtörtént. És akkor még egy kis zárójeles megjegyzés, hogy keresztényként néha azért van olyan érzésem, hogy könnyebb egy vallásközi párbeszéd felé nyitni, mint mondjuk egy ökumenikus párbeszéd felé. Hiszen mondjuk így protestánsként, vagy így evangélikusként beszélek, sokkal nehezebb mondjuk esetleg egy katolikussal beszélni, mert sokkal jobban látom én a hibákat, meg a sokkal kisebb eltérések kihoznak a sodromból. Míg mondjuk egy vallásközi párbeszédben az ember így rögtön megörül, hogy na most itt találtunk egy közös pontot, most tudunk valamit előrelépni. Tehát gyakran ez egy egyszerűbb dolog. Köszönöm.
A vallásos hozzáállásban az a szép, hogy az ember nem akad fönn olyan dolgokon, hogy egy vallásközi kerekasztal beszélgetésen se asztal nincs, és se nem kerek. Tehát ez a jó hozzáállás. És egy rövid ilyen történet jutott erről eszembe, ami 2 évvel ezelőtt a Diwali ünnepen történt, hogy ugye ott mi általában olyan asztalnál ülünk, ahol a vallásközi kerekasztal van, tényleg kerekasztal, és az mellettem ülő rabbi nagy élvezettel fogyasztotta a fantasztikus vacsorát, és a Maharaj oda jött, és megkérdezte, hogy akkor ez kellőképpen kóser volt. És mondta, hogy semmiképpen nem volt kóser, és akkor kérdezte, hogy akkor ez a krisnások, már én felvetettem, hogy esetleg ökumenista módon lehetne akár a közös élelmezést megoldani, hogy Krisna völgy termelhetne ugye kóser ételeket, és akkor közölte, hogy a hinduizmus ugye nem tartozik be az ökumené fogalmába, tehát azt tudjuk, hogy a zsidó keresztény vonalaknál ez valóban így van. És akkor megkérdeztem a Maharajat, akkor hogy ehette meg? És erre ez volt a válasz, hogy most világi minőségemben vagyok itt. Tehát lehet látni, tehát működik a vallásközi kerekasztal beszélgetés, meg működnek ezek a dolgok, és ugye a buddhizmuson belül is azt lehet látni, hogy sajnos ugyanaz a helyzet, amit a Szilvi elmondta, hogy nagyon jól ismerjük egymás módszerét, úgyhogy picit így kekecebbek vagyunk egymással, de végső soron szeretjük egymást, és könnyebb a vallásközi párbeszéd, mint az ökumenikus. Egyébként ugye a buddhista vonalaknak valóban elképesztően egymástól különböző módszereik vannak, viszont tényleg a egymás tanítóira nagyon szívesen elmegyünk, tehát nagyon szeretünk így közösen részt venni, de ismerjük jól egymás módszereit.
Köszönöm szépen. Hollandiában többféle református egyház van, teljesen szét vannak aprózva, és ahányan vannak, annyiféle református teológia és reformátusok vannak. Egyszer például, amikor a Debreceni Református Teológiai Akadémián tanítottam, akkor volt egy testvérkapcsolatunk a Kampeni Holland Teológiával, és mentünk, és kiderült, hogy két különböző helyre megyünk a Kampenbe, mert két teológia, és egymás előtt el kellett titkolni azt, hogy melyikre megyünk, mert teljesen különbözőek voltak, de egy repülővel mentünk. Na, ott történik az, hogy amikor egyesítenek két felekezetet, akkor létrejön egy harmadik. Tehát ez így szaporodik, tehát minél több ilyen egyesítés van, olyan kicsit, mint a felsőoktatás integrációja, hogy több lett az integráció után a felsőoktatás intézmények száma, mint előtte. Az a helyzet az ökumenikus mozgalommal, hogy ilyen szempontból válságban van. Tehát nagyon sokszor az ökumenikus mozgalomra úgy gondolnak, mint egy külön szintre az egyházakon belül, tehát a református egyházon belül is, hogy van, aki az ökumenével foglalkozik. Ez nem azt jelenti, hogy mi részesei vagyunk az ökumenikus mozgalomnak, hanem sajnos ez a válság jelenik most meg. Ez az egyházak világtanácsában, az Európai Egyházak konferenciájában strukturálisan tapasztalható. És ennek az oka többféle lehet, tehát nyilván van egyfajta hatalmi, politikai pozícióharc, de hogyha a tanítást nézzük, én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a konfesszionális minimumra törekszünk. Tehát az, amikor leülünk egymással beszélgetni, akkor amiben különbözünk, arról hallgatunk, és csak azt domborítjuk ki, amiben egyezünk, és arról kiadunk nyilatkozatot, és ilyen nyilatkozatokat adunk is sorról sorra, és elfelejtjük azt a zsinati légkört, amiben például Athanázius a nikaiai vagy nicei zsinaton beszélt a homo usios kapcsán, homo usios vagy homo usios egylényegű vagy hasonló, ugye az i betű, ami nem mindegy mondjuk az igazság, gasságban sem. De ennél a kérdésnél azt írja le Athanázius, és ez nagyon fontos, hogy addig beszélgettünk, amíg rá nem jöttünk, hogy miben nem értünk egyet. Mert mindaddig, amíg hoztuk a fogalmakat, akkor az euszébiánusok is kacsintottak, és azt mondták, ezzel is egyetértünk, végre megtaláltuk azt, amiben nem értünk egyet. Én azt gondolom, hogy ez a fajta mélység, ami hiányzik az ökumenikus mozgalomban, hogy addig beszélünk, amíg meg nem ismerjük a másiknak az igazi arcát, ahogyan másképp gondolkodik, és azzal együtt hogyan tudjuk elfogadni, és azzal együtt hogyan tudunk együtt dolgokat csinálni. Ez szerintem a vallásközi párbeszédre is igaz. Köszönöm.
Az ökumené, ez egy ilyen sajátos keresztény törekvés, úgyhogy egy sajátos történelmi helyzetből, vagy fejlődményekből adódóan, ami a hinduizmusra egyáltalán nem jellemző, legalábbis amennyire tudom. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek hindu szervezetek, de az a fajta akár egységesítésre, vagy nagy, közös, egyházi szervezetté való azonos fejlesztése való törekvés, az nincs meg. Aminek az alapvető oka az, hogy a hinduizmuson belül nagyon-nagyon eltérő filozófiai, teológiai rendszerek vannak. Tehát a hinduizmus, ez mondhatjuk úgy, hogy egy kényelmes megnevezés 6000 kilométerről. De amikor valaki oda megy, vagy közelről nézi Indiát, akkor látja, hogy itt nem egy hinduizmus van, hanem itt vannak vallások, aminek van néhány közös alapelve, hisznek a lélekbe, hisznek a lélekvándorlásba, de aztán onnantól kezdve felrobban a dolog, és hatalmas különbségek vannak. Szóval a hindu irányzatok között nagyobb eltérések vannak, mint a kereszténység, az iszlám és a zsidó vallás között. Ugye senki nem gondolkozik azon, hogy a keresztény, zsidó és az iszlám vallást egyesítse, mert már olyan különbségek vannak, hogy ez nem merül fel, ez a kérdés. Szóval ugyanígy még kevésbé a hinduizmuson belül ez nem merül fel. Ugye a saktizmus, ami egyféle az anyagnak egy megtestesítése, vagy az anyag istennőjének az imádata, a saivizmus, aminek a középpontjában Shiva tisztelete áll, vagy a vaisnavizmus, ami pedig egy teista megközelítés, ami szerint a világnak a végső forrása Isten, akit Visnu vagy Krisna néven neveznek. Szóval ezek annyira távol vannak egymástól teológiailag, hogy az összemosásra vagy esély sincs, és törekvés sincs, vagy az egyesítésre ezek között. Tehát a hinduizmusban ilyenfajta ökumenére nincs kezdeményezés. Vannak a vaisnavizmusnak is felekezetei, és vannak, a Krisna hit is ebbe tartozik, ez a vallástudományi megnevezése a Krisna hitnek, vagy ebbe a vonulatba tartozik, vaisnavizmus, Visnu különböző inkarnációi, vagy Krisna tisztelete, és léteznek ilyen világszervezetek, például World Vaisnava Association, amely ezeknek a tevékenységét, vagy a párbeszédét koordinálja. Ami pedig a vallásközi párbeszédet illeti, én azt hiszem, hogy ez erősítésre szorul. Éppen a úgymond a globalizáció miatt, aminek tudjuk, hogy vannak és jó és rossz következményei, de kétségtelenül ugye a kultúrák egymásban élnek, hogy ez legalább olyan égető kihívás, az én véleményem szerint a kereszténység számára is, mint az ökumené kérdése, a más vallásokkal való együttélés, vagy együttműködés kérdése, ami én szerintem mindegyik partnerének, aki részt vesz ebben a párbeszédben, egyformán érdekel. Szóval az én reményem az, hogy valamikor a vallásközi párbeszéd egy olyan intenzitást ölt, akár Magyarországon, akár világméretekben, mint amilyen intenzíven és szervezetten most az ökumenikus törekvések zajlanak.
Köszönjük szépen. Még nagyon sok kérdésem volna, például, hogy lehetséges-e vallásközi imádság, de nem teszem föl, hanem kinyitjuk a lehetőséget. A Lillánál van egy mikrofon, és 2-3 kérdést begyűjtenénk a hallgatóktól. Kezdjen el beszélni.
Kopjás Gábor vagyok, Magyarországi Szientológiai Egyház. Az a kérdésem, hogy itt a nagyon sok okos előadás után, hogyha ahhoz hasonló példákat hallhatnánk, mint amit Cser Zoltán mondott, hogy ez a vallásközi párbeszéd ténylegesen hogy zajlott, illetve milyen pozitív eredménye, pozitív emlékei voltak a résztvevőknek. Köszönöm.
Köszönjük. Még egy-két kérdést várnánk, és együtt válaszoljuk meg őket. Sokkal bátrabban. Ha nincs, akkor fölteszem azt a kérdést, hogy lehetséges-e a vallásközi imádság, és erre a két kérdésre várnánk választ. Kodácsi Tamással kezdjük.
Köszönöm szépen. A nyilasmisi debreceni református kollégium, képzeljék el azokat az ódon épületeket, azt a struktúrát, amiben ott a diákok vannak, külön vannak a diákok, a tanárok, a teológusok, a teológiai tanárok. Tehát van egy nagyon erőteljes hierarchia ebben. És egyszer sok dolog tiltott például a gimnazista diákoknak, nem szabad például csókolózni a folyosón. És egyszer mentem ebédelni, és egy párt láttam, ahogy éppen csókolóznak gimnazisták, és akkor a tanársegéd volt a teológián, rögtön szét is rebbentek, megijedtek, hogy mi lesz ebből, és odafordultam a fiúhoz, azt mondta, hogy miközben csókolózol, mindig csukd be a szemed. Az imádság és a csók, a proszküneo, az összefügg, tehát a görög fogalom szerint, és a vallás fenomenológiailag az első imádkozó kép, az egy egyiptomi falfestmény, ahogy csókot dobnak Ré Istennek. Tehát valahol a szerelem és az imádságban van valami közös dolog, valami olyan intimitás, amire nem lehet azt mondani, hogy egy vallásnak a sajátja. Tehát ez körülbelül olyan, mintha azt mondanám, hogy csak ilyen emberrel, vagy csak olyan emberrel állok szóba. Tehát én azt gondolom, hogy ha azt mondanám, hogy vallásközi imádság nem létezik, akkor ezt az intimitást rombolnám szét, mintha struktúrám lenne arra, hogy hogyan kell imádkozni. Tehát a Szenthez való viszonyulás, amiben rengeteg probléma van, tehát beszélek olyanhoz, akit nem látok. Megszólítok valakit, aki nem mutatja meg magát, és elmondom neki mindazt, amit gondolok. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan csatorna, egy olyan nyitás a Szent felé, amit nem lehet kisajátítani egyetlen egy vallásnak sem.
A másik kérdésre kívánsz reagálni? Példák vallásközi párbeszédre és eredményekre?
Hirtelen most az jutott eszembe, amikor például a Goldziher intézetnél ugyanígy kerekasztalnál beszélgetünk, vagy Cser Zoltánnal beszélgetünk. Tehát azt lehet mondani, hogy ennek már kezd egyfajta kultúrája kialakulni Magyarországon. Ezek gyerekcipőbe járnak, tehát ez nem lehet azt mondani, hogy ez nagy múltra tekint vissza, de ezek nekem mindig olyan élményem, amikor tanulhattam a másiktól, és mindig nagy örömmel veszek részt ezekben.
Mi elképzelhetőnek tartjuk, sőt voltak olyan helyzetek, amikor gyakorolták is a közös imádságot. Mongóliában például voltak olyan nagy ilyen zarándoklatok végén, olyan szertartások, hogy megkérdezték, hogy kik vannak jelen, és kértek tőlük imákat, és összeállítottak abból szertartást, és akkor abból mindenkinek meghatároztak, hogy ki az, aki melyik résznél, milyen stílusban szeret imádkozni, és tulajdonképpen azért, mert hogy az imádkozásnak az egyik célja legalábbis a buddhista liturgiában az áhítat állapota, tehát egy másfajta állapotba való kerülés, és hát ugye emberek vagyunk, hogy mi általában négy strukturalizáló vallás a buddhizmus, tehát imád számokban gondolkodni, meg strukturálni. És ugye azt mondja, hogy hogyan imádkozunk. Először is, akitől kérünk valamit, azt dicsőítenünk kell. Hát ugye embere, amikor az ember oda megy valakitől szendvicset kérni, és akkor is elmondja, hogy milyen szép vagy, mennyire jó, és aztán elmondja, hogy én milyen vagyok, ugye önvallomás, én meg nagyon éhes vagyok. És akkor ez már rögtön egy ilyen, tehát ez az emberi lelki működésnek egy valóban egy ilyen koreográfiája, és aztán utána jön az ima, kérünk, és utána pedig jön a hálaadás, megköszönjük a dolgokat. Tehát az imának tulajdonképpen ilyen struktúrája van, és ez egy kapcsolatteremtésnek egy koreográfiája, megtalálható szerintem a legtöbb vallásnak a liturgiájában ez a fajta koreográfia, és tulajdonképpen mindegy, hogy ez egy másik ember felé történik, vagy pedig a legbelsőbb lényeg, vagy akár a teremtő, vagy egy láthatatlan dolog felé, de éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy lehetséges, és hát van erre példa is a vallásközi ima. A második kérdésre pedig az egy ilyen két dolgot tudnék elmondani. Az egyik az, hogy a párbeszéd az gyakorlat is, és három lépésből áll, és mi úgy gondoljuk, hogy a bölcsesség megvalósításának három lépése közül az első az a meghallgatásnak a művészete. Ugye ez azt jelenti, hogy az ember gyakorolja, hogy nem a saját gondolatait nézi, mert ő fog válaszolni, hanem megpróbálja ezt elterelni, és a másikra úgy odafigyelni, mint hogy a legfontosabb dolgot most hallja. Mert nem tudjuk, lehet, hogy a legfontosabb dolgot most halljuk meg, és a másokra odafigyelés meghallgatásának külön testhelyzete van a buddhizmuson, mert strukturáló vallás. A második lépés az a gondolatok ütköztetése, tükrözzük egymást, sajátunká tesszük a gondolatot, és a harmadik lépés pedig az, hogy elmélyedés. Ez azt jelenti, hogyha egy konstruktív beszélgetés zajlik két ember között, vagy vallásközi szinten, akkor a végén be tud állni egy közös áhítat állapota, és ugye a buddhizmus a maga mindenféle tapasztalati rigójáival ugye azt is leírja, hogy ilyenkor le tud állni a légzés, és nem azért áll a légzés, mert megfojtjuk egymást, mert annyira nem értünk egyet, hanem az áhítat, tehát pozitív értelemben belső, nagyon komoly élményekre lehet ilyen módon a vallásközi párbeszédek során is akár szert tenni. És ami meg érdekes volt, az pont a Szabolcsal volt nem régebben egy ilyen vallásközi párbeszédünk, ahol valahogy így nagyon jó hangulatban zajlott a párbeszéd, és végül is pontosan az derült ki, hogy mik a különbségek köztünk, és annyira örültünk, mert saját magunkat jobban megismertük. Tehát valahogy jobban szerettük egymást, azáltal, hogy felismertük a különbségeket, és ugye erre megint a strukturáló vallás, mint a buddhizmusnak van egy nagyon egyszerű válasz, mert azt mondja, hogy a megvilágosodott állapot az a megkülönböztető bölcsességgel is rendelkezik, tehát tudjuk, hogy mi a különbség a petrezselyem és a répa között, nem keverjük őket össze, az azonosság bölcsességével is rendelkezik, tudjuk, hogy mind a kettő zöldség, pedig az egyik mondjuk sárga, és a tükörhöz hasonlatos bölcsességgel is, ami azt jelenti, hogy képesek vagyunk kommunikálni is egymással. És azt mondják, hogy ha valaki a megvilágosodásra törekszik, mind a hármat birtokolnia kell.
Én akkor másik kérdéssel kezdeném, tehát az ilyen személyes tapasztalatok, vagy hol látom én így a vallásközi párbeszédnek ilyen gyümölcseit. Az egyik, ami eszembe jutott, az ilyen hallatlanul jó élmény volt. Idén is, és már korábban is, amikor a Deák téri Evangélikus Gimnáziumban, ahol tanítok, de így meg tudtam hívni más vallások képviselőit, tehát hogy amikor tanultunk más vallásokról, akkor ott nem nekem kellett elmondanom, hogy nem tudom ki mit gondol erről, hanem eljött, nem tudom, az iszlámról a muszlim barátunk, a zsidóságról a rabbi barátunk, és a krisna hitről is egy krisna hívő beszélt. Tehát sokkal hitelesebb volt, a diákoknak sokkal értelmesebb kérdéseik voltak, tehát minden sokkal jobban jött le. És bár elejtett a tanári kar engem így nagyon féltett, hogy hú, ezt a sok más vallású embert ide hívjuk. Hát azok elszippantják itt a gyerekeket, agymosás folyik, nem tudom. És közben egyáltalán nem ez történt, hanem mindenki sokkal komolyabban gondolkodott a saját vallásáról is. Tehát szembesülnie kellett, meg kellett fogalmazni azt, hogy ő mit hisz, jókat kellett kérdeznie, rengeteget gondolkodni a hitéről, tehát ennek ilyen csak pozitív élményei voltak, vagy hatásai. Másik, ami még eszembe jutott, hogy számtalan barátot szereztünk azzal, vagy így szereztem, hogy beléptem ilyen vallásközi párbeszédbe, aminek egy ilyen nagy folyamánya az volt, hogy meg kellett tanulnom úgy főzni, hogy őket meg tudjam hívni vendégségbe. Tehát meg kell tanulnom, én értem, hogy így az edények nem kóserek, de azért, hogy lehetett ilyen, nem tudom, kóserét főzni, végfőzhettem egy indiai szakácskönyvet, hogy megtanuljam, hogy hogyan lehet tojás és hagyma nélkül is valami finomat készíteni. Tehát ez egy hallatlan nagy élmény volt, a család számára is. Az ima kérdése pedig, tehát az imádságnak is, vagy a vallásközi imádságnak is szerintem azért számtalan fokozata van. Tehát lehetséges az, hogy valakit elhívok, például a nem tudom, saját evangélikus istentiszteletre, vagy egy imádság állítatra, és akkor csak egyszerűen ott van, részt vesz. Gondolja, bekapcsolódik, gondolja, nem. A következő fokozat, amikor én megyek el, és akkor ott így eldönthetem, hogy bekapcsolódom, nem bekapcsolódom. Tehát itt van persze egy ilyen kis kívülállás. Aztán van egy ilyennél magasabb fokozat, ami például megvalósult 1986-ban Assisiben, amikor a nagy vallások képviselői összejöttek, hogy a békéért imádkoznak. Ott azért ez megvolt az a kitétel, hogy mi itt most nem együtt imádkozunk, hanem egy helyen imádkozunk, ami azért nem ugyanaz. És akkor erről eszembe jut egy ilyen kis történet, egy öreg szerzetesről, akit megkérdezték, hogy amikor a cellatársad énekli a zsoltárokat, akkor te miért állsz ki oda az ablakba? És akkor ő erre azt felelte, hogy azért, hogy nehogy azt higgyék, hogy én kínzom őt. És akkor itt, amikor így ilyen párhuzamosan imádkozik az ember, akkor ott azért van egy ilyen kis érzés, hogy én itt vagyok, jó, hát ott van a másik, de azért nagyon nincsen közünk egymáshoz. És akkor van egy ennél magasabb fokozat, amikor megpróbálunk egy közös szöveget elmondani, ami lehet az, hogy például valamelyik szentírási szöveg, amit úgy mindnyáján el tudunk fogadni, azt közösen mondjuk, és akkor talán a legmagasabb fokozat, ami nagyon ritkán valósul meg, hogy közösen írunk egy közösen elfogadható imádságot, és akkor azt mondja el az ember. Ezek azért így nagyon nehezek, és nagyon ritkán fordulnak elő, vagy nagyon hivatalosan pedig talán nem is. És akkor van még egy olyan imádság, amikor közösen vagyunk csendben, együtt imádkozunk, De hogy itt nincs kimondva, és nincsen, nem tudom, az ember nem jön zavarba attól, hogy most nekem azt kell gondolnom, vagy mondanom, amit a másik mond. Egyébként azt mondják, hogy amikor így az ember gyakorolja bármilyen szintjét is ennek a vallásközi imádságnak, akkor ott valamit nagyon megért Istenből. És azt mondják, hogy az ilyen vallásközi párbeszéd azok között, az emberek között, akik egyszer így leültek bármilyen módon imádkozni, egymásért, vagy csak együtt valami célban, azok között nincs kérdés arról, hogy a vallásközi párbeszédnek van-e értelme vagy célja.
Hát először is kapcsolódnék ahhoz, amit mondtál, azzal nagyon egyetértek, hogy minden vallás magát ismertesse. Mi is csináltunk ilyet a főiskolánkon, mit tudom, Domán István főrabbi urat hívtuk meg, a buddhista teológust is hívtunk meg, és ha arról van szó, hogy vagy egy rövid ideig nekem rám esett a felekezett történet, amíg nem tudtam másnak átadni, ahhoz ragaszkodtam, hogy szemelvényekből álljon, kinek a saját hitvallásáról, nem pedig mi értelmezzük. Amikor lexikonokból szedik össze a tudást egy másik vallásról vagy felekezetről, és akkor valaki azt nagy magabiztosan elemzi, ez nem egészséges dolog. Tehát ezzel a módszereddel nagyon egyetértek. Azról volt szó, hogy volt-e pozitív vallásközi tapasztalat. Éppen a lelkiismereti szabadság ugye hozott össze, név szerint is Danka Krisztinával nagyon jó kapcsolatba kerültünk, vagy Farkas Pállal a buddhistáktól annak idején, és éppen az hozott össze bennünket, hogy mindegyikünknek az volt a meggyőződése, ha én valamivel nem értek egyet, akkor is legyen szabadsága létezni. Tehát nincs ilyen, hogy korlátozzuk a ebben a tekintetben a lelkiismereti szabadságot, de egy korlátja jogosan van, ami a törvényben úgy is szerepel, amíg mások szabadság jogait nem sérti, vagy nem veszélyezteti. Itt viszont jogosnak tartom az állam szerepét ezen a ponton, hogy itt már a lelkiismereti szabadság korlátozása jogos, ha ez kiderül róla. A másik dolog, amit mondanék a vallásközi imával kapcsolatban, itt lehet, hogy elég egyedülálló lesz, amit mondok, én ezt nagyon érzékeny kérdésnek tartom. Szóval őszintén mondom, én semmitől nem tudok viszonyogni jobban, amikor hivatalos vagy diplomatikus imát hallok. Sajnos egyházi méltóságokra ez nagyon jellemző, hogy mond egy imát, amivel valamilyen célja van, hogy másoknak mondja. És én ezt borzasztónak tartom. Szóval az imát, azt úgy gondolom, ahogy Jézus mondta, menj be a belső szobádba, imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Vagy ha közös imáról van szó, akkor ugye azt mondta, ha ketten, hárman egy akaraton vannak. De az ilyen nyilvános fórumokon való imádságok, aminek valami emberek közötti célja van, és főleg, ne haragudj, most azt mondom, én viszolygok a megírt imádságtól, ami, mert azt mondja, ugye, és gondolom ezzel más vallások is egyetértenek, hogy ugyan bibliai mondat, de kerestek engem is megtaláltok, mivel hogy teljes szívetekből kerestek. De ehhez képest a szánkkal beszélni, különben nem csak az imádságnál viszolygok ettől, hanem mindenféle kegyeskedő beszédtől. Ami, ahol az ember csak a szájával beszél, de nincsen benne a szíve. Úgyhogy vallásközi imádsággal is vannak fenntartásaim. Tehát úgy gondolom, itt imádságban vagy abszolút őszintén és teljes szívből, vagy sehogy.
Először az imával kapcsolatban, hogy szerintem lehetséges a közös vallási ima, de ez általában alkalmi dolog lesz, és előzetes egyeztetést kell folytatni. Azt hiszem, hogy erről vannak tapasztalatok, hogy amikor ilyen történik. Én is el tudom képzelni, hogy olyan imát akarnának elmondatni velem, amiben kényelmetlenül érzem magam, és az az ima már nem ima, amit az ember kényelmetlenül mond. És közössége is válogatja, milyen vallású emberek vannak ott, milyen személyiségek vannak ott, de hogyha ők meg tudnak egyezni egy közös imának a szövegébe, és mindenki azt mondja, hogy én ezt szívesen elmondom veletek, mert ugyanannak az Istennek a gyerekei vagyunk, akkor miért ne? Szóval akkor ez csak azt jelenti, hogy az emberek közösen dicsőítik Istent, vagy kérnek tőle valami lelki dolgot, ami a vallásnak a lényege. Szóval mondjuk a mi fő imádságunkat, a Hare Krishna mantrát, mint jelentést úgy szoktuk lefordítani. Ez nem egy szó szerinti jelentés, hanem inkább a töltete. Kedves Uram, kérlek, fogadd el a szolgálatomat. Azt hiszem, ez például egy olyan, amivel sok különböző vallású ember tudna azonosulni, és vannak másoknak imái, amivel én is tudok azonosulni, de nem szeretném, hogy az orrom alá tegyenek valamit, hogy most pedig közösen imádkozunk, és ezt fel kell olvasnod, mert azt mondanom, hadd olvassam csak el. És lehet, hogy nem tetszene, de el tudom képzelni, és láttunk példákat, hogy ez lehetséges. Pozitív emlékek a vallásközi párbeszédről, nekem is nagyon sok van, itt több jelenlévőnek a jó voltából is, amik konferenciák, beszélgetések, kerekasztalok szűkebb vagy tágabb körben, ezek intellektuálisan nagyon inspirálóak és kapcsolatépítőek, de ami engem leginkább lázba hoz, az, amikor valami közös gyakorlati dolgot csinálnak különböző vallású emberek együtt. Ez nekem valahogy olyan, ez nagyon bejön. Az egyik példa, amikor van valami közös ételosztás, mondjuk karácsony tájékán szokott ilyen lenni, nem azért mondom, hogy mi szervezünk, mert szerveznek mások is, és mi is elmegyünk, tehát nem az a vonulata, hogy most ezt mi csináltuk, vagy mások csinálják. Amikor különböző vallású emberek együtt csinálnak valamit, ez engem nagyon lelkesít, hogy akkor nem csak egyetértenek, nem csak teológiai szinten, igen, vannak közös pontok, hanem van egy folyománya, van egy gyakorlati megvalósulása ennek a közös teendőnek. És még egy élményemet elmondanám, ilyen közös szolgálat, vagy közös élmény szempontjából, nem tudom, hogy a ti számotokra ez bele fog-e férni a vallás közé párbeszéd kategóriájába. Én tagja vagyok egy olyan egyesületnek, ez az Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület, vagy röviden Értem Egyesület, ami nem kifejezetten különböző vallásoknak a gyűjtőhelye, hanem olyan embereknek a gyűjtője, akik természettudományos műveltséggel vagy szakképzettséggel rendelkeznek, és úgy vélik, hogy a természet jellegzetességei utalnak egy felsőbbrendű értelemre. Na, ezekkel a gondolkodókkal, értemtagokkal havonta találkozunk egyszer. Vannak köztük különböző vallásúak, de van olyan is, aki semmilyen vallás iránt nem elkötelezett, csak azt mondja, hogy valaminek lennie kell. Ugye ez a megközelítés. És néha így, most már ezt évek óta csináljuk, gyakorlatilag 10 éve találkozunk rendszeresen, mondhatni, hogy barátok lettünk, így a vallási vagy egyéb különbségek azok teljesen úgy feloldódtak, mindig tudunk a lényegről beszélni. Néhány hónappal ezelőtt felbukkant a körünkben egy entomológus, ilyen rovartani szakértő, és elkezdett nekünk rovarokról beszélni. És hát lehet, hogy azt mondjátok, hogy bogarasok vagyunk egy kicsit, de mi ezt nagyon élveztük, hogy a pöfögő futrinka, két különböző kamrája van, és az egyikben ilyen gáz tart, a másikban olyan gáz tart, és amikor szükséges, összereszti őket, és a pókok meg így szőnek, 8 különböző fajta szemölcsük van, mindegyikkel másféle fonalat fonnak, és hogyha ilyen erős, ezt felnagyítanánk, egy pókfonalat erősebb lenne, mint egy acélsodrony, teljesen bele tudunk ezekbe merülni. És így egy órán keresztül beszéltünk csak ezekről, és amikor vége volt, valahogy olyan jó légkör volt. Szóval mindannyian nagyon fel voltunk dobva, és gondolkoztam, hogy ez miért van. És egy vers jutott eszembe a Bhagavad Gita-ból, ami azt mondja, hogy tiszta híveim gondolatai mindig bennem lakoznak. Életüket nekem ajánlották fel. Nagy örömet és elégedettséget éreznek, amikor felvilágosítják egymást, és rólam társalognak. Szóval lehet, hogy nekem kicsit ilyen aberrált az imáról, vagy az Isten élményről való felfogásom, de én, amikor a természetnek ezekről a titkairól hallok, engem ezek lelkesítenek és emlékeztetnek Istenre, és olyan jó érzés, amikor ez egyszerre történik mindenféle teológiai vagy egyéb világnézeti különbségektől függetlenül.
Szívja jelentkezik egy záró gondolatra.
Inkább csak egy kicsit reagálnék itt a kicsit így védjem a vallásközi ima becsületét, hogy amikor én vallásközi imádságról beszéltem, lehet, hogy túl naív vagyok ezt így el tudom fogadni, de én alapvetően abban gondolkodtam, hogy ezt őszintén is, nem tudom, valami belső indítatásban mondják az emberek, tehát hogy nem ilyen kirakat imáról beszéltem, amikor erről próbáltam mondani pár szót. Ami még így eszembe jutott, hogy alapvetően amiből fakad mondjuk egy vallásközi imádság, az általában pont ilyen élmények, tehát hogy mondjuk van egy vallásközi párbeszéd, vagy egy ilyen, nem tudom, teológiai nagy vita, vagy bármi, ott együtt vagyunk, utána az emberben egy olyan nagy öröm van, meg olyan nagy ilyen közösségérzés a másikakkal, meg olyan nagy megkönnyebbülés, ahogy itt lehullottak az előítéletek, és így darabokra törtek, hogy így automatikusan szinte jön az emberből, hogy ő most így belül, tehát ha nem is vallja be, de egy vallásos ember, akkor amúgy is hálát ad az Istennek, és milyen jó, hogy itt vagyok, és milyen jó, hogy a többiekkel vagyok itt. És akkor ebből így szinte is spontán fakad, hogy akkor most ezt miért ne tegyük közösen, ha már itt így, nem tudom, egy összejöttünk. Másik pedig ez a tényleg így együtt élünk egy városban, vagy egymás szomszédai vagyunk, vagy barátai, vagy összejárunk, és akkor ebből az ilyen személyes kapcsolatból is fakad az, hogy mondjuk lesz egy vallásos imádság. De van egy ilyen hivatalos része is, aminek szerintem még mindig van értelme, mint például amikor volt az ilyen szeptember 11 tragédia, és az, annak azért van egy ilyen nagyon nagy jelképes értéke, hogy ott én még fenntartom azért, hogy ott a vallások képviselő egy ilyen belső meggyőződésből álltak ki, és nem tudom, mindenki elmondta az imádságát, de az, hogy ott közösen álltak egymás mellett, és hogy mi most mind, nem tudom, felelősséget érzünk egymásért, meg kiállunk egymásért, vagy hogyha valamelyik vallást üldözik, akkor a többi vallás közösen imádkozik, annak szerintem azért óriási ereje van, és szerintem ezt nem érdemes lebecsülni.
Nem egy imádsággal, hanem egy jó kívánsággal zárom le a beszélgetést. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyen bátorságunk és hitelességünk a vallásközi párbeszéd rögös útján, és hogy ez elvezessen bennünket a külső és belső békéhez. Az előadóinknak köszönöm a részvételt, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. Thank you.